Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 66. Zsoltárunk első versét énekeljük, aztán leülünk, és egész Isten tisztelet alatt ülve maradunk. Csak a legvégén fogunk fölállni, de azt fogom mondani. Énekeljünk. És akkor maradjunk végig ülve. Énekeljük 25. Zsoltárunk első és második verseit. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy általad megőrzött életünkkel lehetünk most előtted. Hoztuk a hálaadásunkat meg annyi jóért, amivel elhalmoztál minket napról napra, hétről hétre. Köszönjük a fizikai és a testi javakat, és köszönjük a lelki ígei táplálékodat is. Köszönjük, amikor bölcsé tudtál tenni, amikor tőled volt a szó az ajkunkon. Köszönjük, amikor nem a magunk indulata, hanem megváltónk indulata győzhetett bennünk. Kérünk, bocsásd meg vétkeinket, és bocsásd meg bűneinket. töröld el rúdságainkat, és készíts bennünk utat a hallásra, a hívésre, és a neked való engedelmességre. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy meghallgattál bennünket, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt a Lukács evangélium a 7. részéből, a 36. verssel kezdődő és az 50. verssel bezáródó igeszakaszból. Kéri pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyen. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul Jézus lábainál, sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törli meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, ezt mondta magában. Ez, ha proféta volna, tudná, hogy miféle asszony az, aki őt illeti, hogy tudnilik, bűnös. És felelvén Jézus mondanék is, Simon, van valami mondani valóm neked? És az ezt mondta, Mester, mondjad! Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondanéki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod é ez asszonyt? Bejövék a te házadba, és az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked? Néki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsátattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdék magukba mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig Jézus az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Kedves testvérek, nagyon jó ezt a jézusi mondatot, ígét olvasni, nagyon jó hallani, nagyon jó elhinni és a szívünkbe fogadni, átélni és megtapasztalni. Ez az örömhír szerintem az egész Szentírás legnagyobb üzenete az embernek. De nem csak úgy általában, hanem személyesen. Ez a legnagyobb személyes üzenete az egész Bibliának, az embernek. Így neked is. Megbocsátattak néked a te bűneid. Most csak a múlt időre szeretném fölhívni a figyelmeteket. Ezt az ígét Jézus mondjuk 2000 évvel ezelőtt mondta. Milyen érdekes, nem az, hogy meg fognak bocsáttatni majd a ti bűneitek, hanem múlt időbe. Megtörtént. Megbocsáttattak néked a te bűneid. Ezért kellene annak lennie, ami nincs, hogy örvendező Isten népe legyünk. Nekünk itt boldogan kellene ülni, és boldogan kellene örvendezve hallgatni újra és újra a világ legcsodálatosabb örömhírét, amit csak az mondhat ki, akinek van hatalma hozzá, hogy kimondja. Ez az örömhír a Szentírás legnagyobb üzenete az embernek, de nem úgy általában, hanem személyesen. Megbocsátattak néked a te bűneid. Annak az asszonynak akkor ott a legcsodálatosabb mondat volt, amit valaha hallhatott. Azóta is, testvérek, a megtérésnek, a hívővé lételnek, a hívővé válásnak, a keresztényé lételnek, ez a Jézusi feloldozás az egyetlen záloga. Ez a kulcs. Megbocsáttattak néked a te bűneid. Beszéljünk hát ma ezen az Isten tiszteleten röviden erről a nélkülözhetetlenről, a megbocsátásról. És most kimondottan és célzatosan arról, amikor Isten megbocsátott az embernek. Két ember állít igénkben Jézus előtt, egy farizeus és egy bűnös asszony. Vannak dolgok, amikben hasonlítanak egymáshoz, és vannak, amikben nagyon különböznek. És első látása nem is biztos, hogy abban hasonlítanak, amire gondolunk. És első hallásra gondolunk. És nem is abban különböznek. Minden esetre és mindenek előtt abban hasonlítanak, amit Jézus így mond a példázat elején, egy hitelezőnek volt két adósa. Kettő. Nem egy. Kettő. Bár nagy a különbség a tartozás az adósságok között, az egyiknek 50, a másiknak 500 pénz a terhe az adóssága, most nem ez számít, nem erről szól ez a példázat, hanem arról, hogy mindketten adósok. Hogy mindketten adósok. A két adóssal az Jézus a bűnös asszonyt és a farizeust példázza. És ezzel azt mondja ki, hogy adós mind a kettő. A farizeus is. Nem arról beszél Jézus, hogy ez kicsit adós, az meg nagyon. Hogy emögött sok bűn van, emögött kevés bűn van. Hanem azt mondja, mind a kettő adós, tehát mind a kettő tartozik Istennek, mert adós. Tudni kell, hogy ezek a farizeusok vallási tekintetben, Isten iránti buzgóságban, az egyház iránti hűségben a legtöbbet megtettek, amit egy ember megtehet. Ők nem résztvevői voltak egy Isten tiszteletnek. Ők nem szemlélői voltak egy alkalomnak, hanem aktív segítői az egyháznak, az Isten ügyének. A farizeusok vallási szempontból a tap voltak, a csúcs. Nem volt följebb, több, jobb, teljesebben teljesítő, tökéletesebb. Mai szóhasználattal talán így mondanánk róluk, hogy bibliás, erkölcsös, áldozatkész, jó szándékú, buzgó ember. Ezek voltak a farizeusok. Mi volt hát akkor az adósságuk? Ha bibliás, erkölcsös, áldozatkész, jó szándékú, buzgó emberek voltak. Mi volt az adósságuk? Mert azt mondja Jézus, hogy egy ember volt két adós, ketten is tartoztak. Mind a kettő tartozott. Most kedves testvérek, a farizeusok a megtéréssel voltak adósok. Jézus első igehirdetése, amit ezen a földön elmondott, így szólt. Térjetek meg. Nem mondta, hogy ez a csoport térjen meg, vagy azok térjenek meg, vagy a kicsit bűnösök, vagy a nagyon elvetemültek, hanem azt mondta egységesen. Térjetek meg. Testvérek, a megtéréssel voltak adósok ezek a farizeusok. De miután kifogástalan és jó emberek voltak, ezért azt hitték, hogy nekik nem kell megtérni. És testvérek, a templomainkban számtalan olyan ember jár és ül, aki mikor ezt a szót használjuk, hogy megtérés, arra gondol, hogy ugyan már nekem. Nekem ugyan miből kellene? Én vagyok egy szégéres bűnös. Ezek nagyon jó emberek voltak. Buzgó, vallásos emberek voltak. Adakoztak és szolgáltak. Minden évben három papucsot koptattak el a misszióban. Mindegyik. Hogy az Isten népének a létszámát növeljék. Mentek bizonyságot tenni, hívogatni. Mi volt az adósságuk? A megtéréssel voltak adósak. De hát miből kéne nekik megtérni? Hittek Istenbe, és szolgáltak Istennek nagy buzgósággal. Térjenek meg a bűnösök, gondolkoztak a farizeusok. Mit ez az asszony? Mert ez egy hitványasszony, neki van miből megtérnie, de mi, farizeusok, Isten iránti buzgó emberek, egyház iránti hűségesek, adakozók, mi, miből kéne, hogy megtérjünk? Most kedves testvérek, a farizeusok úgy tettek különbséget az emberek között, hogy vagyunk mi az Isten hívő és becsületes emberek az egyik oldalon. Az Isten hívő és becsületes emberek. És vannak a bűnös hitetlenek. Ez a jellegzetes farizeusi gondolkodás. Teli vagyunk így gondolkozó, templomba járó egyháztagokkal. Tele vagyunk. Nézzük az ígét, ezt olvassuk. Mikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta Jézust, ezt mondta magába. Ez, ha proféta volna, tudná, hogy ki és miféle asszony ez, aki illette őt, tudnék Jézust, mert hogy bűnös asszony. A farizeus úgy nézett a másikra, hogy az bűnös. Mint ahogy az a másik farizeus imádkozott a templomban, a jól ismert történetben, csak emlékezetetekbe idézem, így imádkozott az a farizeus. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint más emberek. Nem vagyok olyan. mint ím ez a vámszedő is. Testvérek, ez a vallási gőg, ami a farizeusokban ott volt, ez azt jelentette, hogy ők felülről lefelé nézték az embereket. Hitvány bűnösöknek tartották őket, mint hogy az is volt, mind bűnös. És nem veszik észre, hogy amivel ők különnek gondolják magukat a hitvány bűnösnél, éppen ez tette őket gőgössé és önigazultá. Minden erényük és vallásosságuk mellett utálatossá váltak Isten szemébe ezért. Mennyire igaza van Jézusnak, amikor egy kalap alá vonja a farizeust, ezt a tisztességes, előkelő embert, azzal a rongy bűnös nővel egy kalap alá vonja, és azt mondja, mind a ketten adósok a bűneik miatt. Mind a ketten. A templomos embereket nagyon meg tudja ezt kísérteni, hogy azért már én egy kicsit csak külön vagyok azoknál, akik be se teszik a lábukat egy templomba. Hát már csak külön vagyok. Hát már csak külön vagyok azoknál, akik a kezükbe se veszik a Bibliát, és mosolyognak azon, ha én elmondom, hogy hiszek Istennek. Hát már csak külön vagyok. Én támogatom az egyházat, havi fenntartói járulékot fizetek. Templomba vagyok, a persebe dobok pénzt. Hát már csak külön vagyok azoknál, akik soha Isten közelébe nem mennek. Milyen érdekes, az egyik egy hitbuzgó farizeus, a másik egy bűnös nő. És Jézus elmond egy példabeszédet, és azt mondja, nem különbséget téve kettő között. Mind a kettő adós. Nem is tudja ez a farizeus, hogy mennyire adós. Testvérek, farizeusnak lenni ma azt jelenti olyan magatartást tanúsítani, úgy élni, mintha nem is volnék adósa Istennek, Jézusnak. Sőt, talán ő adós nekem, mert én itt vagyok. Ilyen volt ez a farizeus is, aki úgy gondolkodott, hogy érezze magát megtisztelve Jézus, hogy egy ilyen ember, mint én, a farizeus, meghívtam a házamba, és leültettem az asztalomhoz, és vendégül láttam. Kedves testvérem, vajon hiszed-e te igazán őszintén azt, hogy adósa vagy Istennek? Éppen úgy, mint azok mind, akiknél magadat különbnek, jobbnak, igazabbnak, komolyabb hívőnek tartod. És talán az is vagy. Nem úgy van a testvérek, hogy ott belül a szívünk, lelkünk mélyén úgy gondolkozunk, hogy velem Isten azért bánjon másként. Engem lásson Isten másként, mint a nagy bűnösöket. Mint az Isten nélküli paráznákat, tolvajokat és gazembereket. Lásson másként. Ne vegyen egy kalap alá. És talán jogosan mondod, hát én mégse vagyok egy elvetemült gazember. Mégse vagyok tolvaj. Mégse gyilkoltam. Testvérek, mielőtt beljebb mennénk ennek az igének az üzenetébe, hadd kérdezzem meg, hogy vajon valaha rád tudott-e nehezedni Isten igéjének ez a megállapítása? Hogy te is adós vagy Istennek. És egészen mindegy, hogy mennyivel. Egészen mindegy. Hogy azt gondolod, hogy igen, adós vagyok, de csak egy kicsivel. Az nagyon sokkal, mert sok bűne van, sok disznóságot követ el. Én is elkövetek, de csak keveset. Én egy kicsivel vagyok adós Istennek. Nincs különbség. Szeretnénk, de Isten szemében nincs különbség. Azért mindegy, hogy mennyivel vagy adós, mert a példázatban is az adósságoknak nem az összege volt fontos, hanem az, hogy mondja Jézus, nem volt nékik miből megadni. Értitek? Nem az adósság összege az érdekes. Nem az, hogy nagyon sok bűn, vagy nagyon kevés bűn, hanem nem volt miből megadni az adósságot, a tartozást, amit fizetni kell a bűnért. Nem volt néki miből megadniuk. Hiába volt tehát a nagy különbség az összeg között, abban mégis teljesen egyformák voltak, hogy egyik sem tudta megadni azt, amivel tartozott. Testvérek, magunkra nézve ez azt jelenti, hogy hiába van másoknak nagyobb adóssága Istennel szemben, mint nekünk. Te a kicsi adósságodat éppen úgy nem tudod megfizetni, mint egy ateista, hitetlen, bűnös gazember a nagyot. Az eredmény ugyanaz. Akár kis bűnökbe bűnös valaki, akár nagy bűnei vannak, az adósság terhe, ami neked is van, nem az, hogy 50 vagy 500, ne bújj el mögé, nem engedi Jézus példázata, hanem hogy egyért sem tudsz fizetni. Akármilyen kicsi is az adósságod, kifizethetetlen. Miért? Azért, mert nincs fizetőeszközünk. Nem tudjuk mivel Istennek kifizetni a bűneink után való tartozásunkat. Nincs fizetőeszközünk. Nincs bűntörlő eszközünk. Nincs hatalmunk az elkövetett bűneink fölött. Sem ima, sem áhítat, sem önmagad gyötrése nem érvényes fizető eszköz a mennybe a bűneinkre. Nem. Jézus kimondja, nem volt nékik miből megadniuk? Senkinek nincs. Senkinek. Egyiknek se volt. A farizeusnak sem volt miből megadni az adósságát. És senkinek sincs. Nem tudunk olyat produkálni, hogy azt be lehessen számítani a törlesztésbe. Abban is hasonlít egymáshoz a két adós, hogy a hitelező egyiken se akarja végrehajtani a büntetést, hanem mind a kettőnek elengedi az adósságát. Testvérek, csak egy megoldás van mindkettőnek, a nagyon vallásosnak, a nagyon igyekvőnek, a nagyon hívőnek is ugyanaz, mint a nagyon bűnösnek, akinek nagy bűne van, és az a kegyelem, Isten bocsánata, és nincs más. Testvérek, a legbuzgóbb, a legbecsületesebb ember közöttünk is ugyanúgy rá van szorulva a kegyelemre, mint az általa leghitványabbnak tartott ember. Nincs különbség. De sok feleség szitta, hallgattam életem során a férjét, hogy nem jár templomba. Szitta. Volt, amelyik olyan szavakat használt, hogy az elképesztő. Észre se vette, hogy milyen lélek lakik benne. Ő azt hitte, hogy egy nagy hittérítő lelke. Egy irgalmatlan ember lelke lakott benne. Ki nem ismerte a szót, hogy szeretet, hogy megbocsátás. A kis bűntől is csak úgy lehet megszabadulni, mint a nagy bűntől. Bűnbocsánat által. Isten bocsánata által. Másként nem. Azt mondja az ige, hogy Jézus vére megtisztít minket, mitől? Minden bűntől, és semmi más. Jézus vére megtisztít minket. Minden bűntől, és semmi más. A legkisebb bűnhöz, amit te annak ítélsz, a legkisebb bűn eltörléséhez sincs más, csak Jézus vére. Nincs bűnmegoldás, amiből Jézust ki lehet hagyni. Nincs bűnrendezés Isten előtt, amiből Jézust ki lehetne hagyni. Akár mennyivel vagy adós, egyetlen megoldás van. Jézus bűntörlő, bűnbocsátó vére. Golgotai kereszthalála. Mert az helyettes áldozat. Helyettem áldozza oda magát. Helyetted áldozza oda magát. Azt is jelenti ezt, testvérek, hogy a bűnre egy megoldás van. Jézus. Jézus az egyetlen igazi megoldás. Akárki vagy, akárhogy is vagy, erkölcsös vagy éppen, hogy nem, mindenkire érvényes az, amit Jézus itt mond, a mennyei hitelező, mind a kettőnek elengedte az adósságát. Az elengedés Isten megbocsátó kegyelme. Aztán most jön a nagy különbség a két adós között. Az a nagy különbség a két adós között, hogy bár mindkettőnek elengedte az adósságát a hitelező, mégiscsak az egyiknek lett ez boldog valósággá. Ez pont ugyanaz, ami minden vasárnap megtörténik velünk a templomban. Isten meghirdeti az ő igéjét, van, aki a szívébe fogadja és megörvendezteti, bármi is az. És van, akivel soha semmi nem történik. Pedig ugye az életben is milyen nagy dolog, amikor valakinek tartozunk, és azt mondja, hogy nem kell megadnod, elengedem. Milyen más, amikor Isten mondja. Csak az egyik szabadult meg ténylegesen is a maga adósságától, az, amelyiknek a lelkén nagyobb adósság volt, amelyiket ez a teher jobban nyomasztott, akinek a számára ez a tartozás elviselhetetlenebb volt. Milyen jól el tudjuk viselni azt, hogy ki mondja az Isten, hogy házasságtörő vagy, parázna vagy, tolvaj vagy. Milyen jól el tudjuk viselni. Semmünk nem fáj tőle. Ennyit se rezdül a lelkünk. Ennyit se mozdul a belső emberünk. Itt a bűntudat nagyságát, a bűn megismerésének a fokát fejezi ki Jézus szava. Itt tehát nem azt mondja Jézus, hogy vannak nagy bűnösök, meg kis bűnösök, hanem azt, hogy az egyiknek sok bűntudata van, és ebből eredő bűnbánata, a másiknak meg kevés, és ebből eredően nincs bűnbánata. Hát ha nem nyom a bűn terhe, mitől lenne bennem bűnbánat? Amíg van magyarázatom mindenre, amit elkövetek, minden gazemberségre, hazugságra, bűnre, paráznoságra, addig mi terhelne? Semmi. Az egyiknek fájt az adóssága, a másiknak nem. Nem tudom, volt-e valaha közületek valaki olyan közösségbe, egy gyülekezeti kisebb csoportba, amikor valaki ott megtért. Nem tudom, hogy van-e köztünk olyan, aki részese volt valaha életébe egy olyan közösségnek, ahol valaki átadta az életét Jézusnak. Iridlésre méltó ilyen helyen egyszer lenni. Az derül ki ilyenkor, hogy milyen érdekes, hogy ez arról imádkozik, és mondja őket egyiket a másik után, hogy mennyi bűne van. És ki ismeri mondani? És úgy viselkedik, mintha ezt most ki is kellene mondania. Mintha ez most rajta lenne, mint teher. És életébe először teher egy bűne, fáj, szégyelli, nem akarja, hogy tovább ott maradjon benne. És szabadulni akar belőle. Mert bizony testvérek, a bűnnek súlya van, terhe van, és lehet vele egy életen át játszani, de egyszer rászakad mindenkire. Vagy itt, vagy ott, az utolsó ítéletkor. Az egyiknek a bűntudata erős volt, és ebből megszületett a bűn bánata is. Amíg a bűneinkre mindig van magyarázatunk, hogy azért ütöttem meg, mert az tulajdonképpen csak visszaütés volt. Ő provokált. Azért mondtam, amit mondtam, mert előtte ő engem megbántott. Ha nem bántott volna meg, én soha nem mondtam volna ki azt, amit kimondtam. Az egyiknek fájt az adóssága, a másik nem. A másiknak nem. Az egyiket méltatlansága, tudata és szégyene Jézus lábai elé való eséshez vezette. Ez volt az asszony. A másik úgy gondolta, neki nincs mit szégyelnie. Hányan mennek haza templomokból, Isten tiszteletek végén, hogy ugyanaz ige beszélt bűnről. De neki ez semmit nem jelentett. Az egyik nagyon mélyről nézett fel Jézusra, az asszony a másik képzelt magasságból akart lenézni Jézusra. Mind a kettőnek elengedte a hitelező az adósságot. Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy kész a bűnbocsánat, mert Jézus kimondta a kereszten, elvégeztetett. Kész a bűnbocsánat mindenkinek, nincs kivétel. De hát az ajándékot egyszer át kell venni. Hát, ha a bűnbocsánat ajándékát Isten elkészítette, akkor az életemnek kell lenni egy olyan eseményének, amikor én ezt az ajándékot átveszem. Hogy az enyém legyen. Mondta de már ki, add Uram a te bűnbocsátó ajándékodat nekem. Add. Hadd értsem, hadd éljem, hadd tapasztaljam, hadd szabaduljak tőlük. A bűnbánat mélysége nem feltétele a bűnbocsánatnak, hanem a helye. Értitek? Hanem a helye. Itt válik valósággá, áldássá, örömmé, megtérést munkáló hatalommá, új életet támasztó erővé az ember életében a bűnbánat. Aki a bűnbánat ebben mélységében van, annak személyesen mondja Jézus, megbocsátattak néked a te bűneid. Ingyen van a bűnbocsánat kegyelme, de nem olcsón. És ezzel fejezem be. Mert Jézus vérének árán van bűnbocsánatunk Istentől. Ez a vér, amivel helyettet fizetett az Úr, a legerősebb kapocs, amivel odafűz magához. A legerősebb kapocs. Azt szereti igazán Jézust, aki bűnei bocsánatát Jézusnak köszöni. A bűnbocsánat a legerősebb kötelék, ami egy embert odafűz Istenhez. És ha ilyenem megélt, átélt, megtapasztalt bűnbocsánatom nincs, akkor nem is köt engem Istenhez. Semmi. Semmi. Az igével való foglalkozás, igeolvasás, igehallgatás közben egyre több bűne lepleződik le az embernek, így látja meg, hogy milyen nagy volt az adósság, amit Krisztus kifizetett helyette. És minél jobban nő az adósságom, annál jobban nő a hálám és a szeretetem Krisztus iránt. Így lesz az ember Krisztusban szerelmes. Hát aki ilyen nagy szeretetet gyakorolt velem, azt nem lehet nem szeretni. De ha nem gyakorolhatod semmit, akkor ugyan miért szeretném én ezt a Jézust? Ugyan miért? Meghalt egy kereszten a világ bűneiért. Nem volt odaírva, hogy Takaró Tamásért is. De bizony. A hitre jutás pillanatától kezdve ott látod a nevedet. Kikért halt meg Jézus? Én egyszer láttam, megértettem, Takaró Tamásért is meghalt. Nem általában az emberekért. Néven nevezetten ismer mindannyiunkat ez a Jézus. Nem úgy halt meg, hogy meghalt az emberiségért, hanem meghalt Takaró Tamásért, Kovács Jánosért, Mezei Istvánért, és mondhatnám a nevet, és mondhatod utána a tiédet. Minél jobban nő az adósságom, annál jobban nő a hálám és a szeretetem Krisztus iránt, hogy így bánt velem. És ettől kezdve nő az igyekvésem tisztábban és szentebbül élni. Befejezem. Isten mindenkit, téged is fel akar szabadítani a bűnbocsánattal arra, hogy ezentúl csak néki élj. Bárcsak sokan volnának most itt közöttünk, akiknek Jézus maga mondhatja és mondja is, azt, amit a bűnös asszonynak is mondott. A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük az örömhírt, amit imma is hirdettettél kegyelmedből, amiben ott van atyai szíved végtelen szeretete, ott van drága Krisztusunk golgotai helyettes életáldozata, és általa bűneink bocsánata. Ennek örömével tölts el bennünket, hogy ez lehessen a reánk jövő hét napjaiban erőforrásunk, örömünk, és ebből táplálkozzon békességünk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Amen. Álljunk föl, és az Úr imádságot mondjuk el. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és magunk odaszánását, a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Örömmel jelentem, hogy a mögöttünk hagyott pénteken és szombaton sok munkát el tudtunk végezni az Urkuti konferencia telepünkön. Köszönjük azoknak, akik részt vettek a karbantartó napokon. Ugye ez volt az oka, hogy most indulnak a nyári hetek. Szinte az egész nyáron hétről hétre egy-egy gyülekezeti ifjúsági csoport megy a konferencia központunkba heteket ott tölteni, és önként elmegy oda 6-8-10 15 fiatal, és kitakarítják az összes helyiséget, szobát egy hosszú, nem tudom én, több hónapos csönd után, hogy nem volt benne senki, hogy minden szépen rendben legyen. Csak csöndben mondom, le a kalappal az önkéntesek előtt, akik két napot ott dolgoztak. Hirdetem, hogy a felnőtt ifi tábor jelentkezését a mai nappal lezárjuk. Kérjük, hogy akik jelentkeztek, azok július 19-éig rendezzék a tábor költségét, lehetőleg utalással. Ehhez az információt megtalálják a tábor honlapján. Záró énekünk következik, ez a 774. számú, azt végig énekeljük, majd a hímnusz jön.